koromnál fogva, nem tartom bár magam idős embernek, de azért már az 50-et betöltöttem, és köszönöm szépen, és hát én még szocializálódtam, ha úgy tetszik, abban a, azokban a korokban, vagy abban az időben, amire ez, a, ez az eladás ilyen nosztalgiával tekint. Én nem menekültem annak idején, mert nem, még gyerek voltam, tehát ne igazán fel se fogtam, hogy mi zajlik. Éppen ezért én engem az előadásban az érintett meg, illetve az volt a kérdés, hogy mi az a kapcsolódás, amiért ma egy ilyen nosztalgiával átitatott témakört érdemes ma is megmutatni az embereknek, vagy hát felvetni ezeknek a koroknak, vagy a régmúlt kor kérdéseit, hogy mi az, ami állandó ezekben a, ezekben a helyzetekben. Hát is erre én szerintem többé-kevésbé azért kaphatunk választ. Rádu Áfrim egy nagyszerű alkotó szerintem, és látható az előadáson is, hogy, hogy egy elég komoly szintézist végez így, ami a, az ő élettapasztalatát meg a színházi tudását illeti, tehát hogy ezek a szereplők miért élnek mondjuk akár nagyon könnyen, és nagyon könnyen mondható a párhuzam Csehov világával, miért élnek úgy ezek a szereplők, mint a Csehov drámákban, miért élünk ma is még talán mindig úgy, mint a Csehov drámákban. Tehát álmodozunk, valahogy így a múltat megszépítve segítjük át magunkat a jelen lehetetlenségein, vagy a jelen megoldatlan helyzetein.
A 80-as évek elején játszódik a történet, de hát hihetetlen nagy évet jár be, olyan, mint egy többkötetes családregény az én számomra, mert hogy ugye visszanyúlik a világháborúkhoz, de az 1800-as évekhez, közben a jövőbe is látunk, tehát a mi világunkat is egy kicsit előrevetítjük, és én mondom itt neked, Gábor, hogy nosztalgikus, közben pedig milyen paradox, mert én nem éltem abban a korban, de nosztalgikus olyan értelemben ugye a szüleink, hogy nagyszüleink miket mesélnek, és volt egy ilyen mondat benne, hogy ugye később, már a mikorunkban ugye már csak úgy fognak emlékezni erre a korra, hogy mindig sorban álltak, és nem volt semmiből sosem elég. De arra, hogy az emberek mi mindennel küzdöttek, mi volt azokkal az emberekkel, akiknek nem szabad szólni, vagy nem szabadott elmondani, amit gondolnak, hát arról kevesebbet szoktunk beszélni. És ti erről is beszéltetek, mert hogy ugye művészeken keresztül mutatjátok be ezt a kort, vagy azokon keresztül is.
Hát igen, a cenzúra az, az egy borzasztó dolog, azt az ember valamiért akaratlanul is, de állandóan újra termeli. Valamiért így vagyunk beállítva, nem tudok erre magyarázatot találni, de a túlzott beazonosulás az ideológiákkal, a saját a fejünkben létrejövő ilyen vágyakkal, eszmékkel, stb. Ez óhatatlanul is úgy tűnik, hogy ez oda vezet, hogy így másokat korlátozni fogunk. Tehát, hogy miért nem szabadott akkor beszélni? Miért voltak a világháborúban ugyanen tilos témák, tabu témák? Miért kellett kiirtani egymást? Igen. Miért van ma olyan helyzet? Miért alakul ki a mai világban olyan helyzet, hogy ugyanígy elfogyjuk egymást, azért, mert nem úgy gondolkodunk. Nem úgy gondolkodik, mint én, vagy én nem úgy gondolkodik, mint ő. Szóval ez egy borzasztó egyveleg, és Rádu Áfrim elletett kísérletet, hogy ha nem is magyarázza, de valahogy így egy ilyen szintézisben, egy ilyen nagyszerű, szerintem egy nagyszerű szintézisben valahogy ezeket a kérdéseket úgy jelenítse meg, hogy ne legyen feltétlenül zavartalan az éjszakája az embernek, ahogy te mondod.
És hát a te erdész karaktered is eléggé összetett, egy érzékeny lélek, aki közben pedig megpróbálja kiszolgálni ugye az ideológiákat, hogy lakást kapjon, hogy élni tudjon, és közben ki kiabálja a világba, hogy tud sírni az erdész is.
Hát igen, ez talán ez az egyik ereje, általában minden színházi mozzal, minden színházi ajánlatnak, hogy a paradoxonokat, tehát az ellentmondásokat úgy állítja színpadra, hogy azok érvényesek és nyugtalanítóak legyenek. Miközben ugyanazok az emberi vágyak, ugyanazok az általános emberi törekvések mozgatják őt is. Legyen-e boldog, vagy legyen-e biztonsága feje fölött. Észre is veszi akár, hogy beszélni lehet-e, vagy nem lehet. Éppen az én karakterem mondatja ki, hogy a látok majd, én is beszélek erről persze, mármint az előadásban az én karakterem beszél arról, hogy majd rólatok amikor majd megint megemlékeznek rólatok az emberek, akkor nem fogják a vágyaitokat, a belső világotokat, nem fognak arra emlékezni, hanem csak az ilyen hús, és ahogy mondtad, a különféle ilyen élelmiszer beszerzési nehézségek lesz a téma.
De ez az előadás másra is emlékezik.
Igen. Igen? De a Balázsra megérkezett, szervezet.
Jó reggelt, Varga Balázs.
Késésért, jó reggelt.
Jó, hogy itt vagy.
De pontosan ez a belső világ vagy annak a megtestesítője, ugye, aki egy hát tulajdonképpen elhunyt katonaként térsz vissza, a régi nagy szerelem. Igen. És jelen kell úgy legyél, hogy gyakorlatilag, hát, hogy nem létezel. Ugye? Igen. Mit jelent neked ez az előadás, ez a szerep, Balázs?
Hát most így hirtelen így becsöppenve.
Kezdhetünk volna egy könnyebb kérdéssel is.
Nem, mindig ülök a csempe tetején, és nézem a élőket. És akkor belegondolok, hogy a halál szemszögéből milyen az a kis emberek, ahogy a mindennapjaikat tengetik, meg a problémáikat, és nekem már nincs igazából a szereplőnek. És valahogy ez, hát lehet, hogy ebből a szemszögből élni, lehet, hogy érdemes. Mármint, hogy nem is tudom most, hogy
mondjam. Nagyon-nagyon különös lehet ez a... Ez a szerep, ez a helyzet, hogy a szellem mondjuk úgy, hogy felül a kályha tetejére, meg ő is ott akar melegedni.
Én meg közben azon gondolkodtam, miközben tegnap este néztük az előadást, hogy vajon milyen típusú instrukciókat ad nektek Áfrin, tehát hogy hogyan dolgoztok, hogy egyrészt ugye hozzátok ti mindazt, akik vagytok, és akkor közben ott a karakter, de ott van a rendezőnek, és látszik, hogy mindenről van egy véleménye, hogy minden apró dolog a helyére kerül díszletben, látványban, tehát elképesztően szép különben az előadás, nagyon visz magával, meg a zenéje is, tehát hogy ki van találva, mindenki van találva, és hogy ebben ugye ott mozog a színész. Milyen instrukciókkal, vagy hogyan dolgoztatok ti vele együtt? Miben segített titeket, hogy meg tudjátok formálni ezeket a karaktereket? Konkrétan mondta, hogy mit akar látni a színpadon?
Én azt láttam, én tulajdonképpen első alkalommal dolgozom Áfrinnal, erről az ő, a vele való kapcsolatról többet tudnának beszélni azok, például Balázs, aki több vízben dolgozott már vele. Számomra egy, hogy is mondjam, egy olyan nagyszerű, egy olyan mesterszagú ember keze munkája ez, mert hogy úgy tűnik számomra, hogy beült egy székbe, amikor elkezdte ezt az előadást, és oda elsüllyedt a saját ilyen látnoki, meg alkotói süllyesztőjébe, vagy felemelő süllyesztő, felemelkedett süllyesztő, nem tudom, ezt egyszerre tágul és bővül és szűkül.
Egy másik dimenzióba,
és kijött a végén, amikor bemutattuk. Mert hogy nagyon kevésbé volt irányító szándékú, hanem úgy alkotta és úgy rakta körénkbe, bennünket úgy rakott körbe az elemekkel, hogy azt egyszer csak az előadás megszületett, és ott volt. Ha nagyon nem fért bele az, amit csináltunk az ő által látott meg a vízióba, akkor persze természetesen egy-két mondattal így elvisz a terelt, vagy megkért, hogy más irányba menjünk, de nem volt most egy nagyszerű, ilyen nagyszerű tudású, apai biztonsággal vitte az előadást, és anyai,
tehát tudta, hogy mit akar.
Abszolút.
És szigorral is, mert azért erről is értesülünk, vagy erről is meséltek kollégáitok.
Igen, hát ahogy mondta Gábor is, ő meg hozza ezt a dimenziót, amit ő meglát, ezt a világot. És aztán neked sokat kell azon dolgozni, hogy be tud lakni ezt a világot. És az a nagyszerű, mert mostában nem sok rendezővel történik, vagy most nem lekicsinyíteni akarom a rendezőket, hanem hogy a kreatív énedet jobban korbácsolja, mert elvár, folyamatosan elvárja, hogy létezzél abban a világban, abban a törvényszerűségben, amit ő létrehoz.
Én arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a dalok hogyan kerültek be ebbe az előadásba, mert azért itt magyar katonanóták hangoznak el, magyar nóták, a munka után este felé is felcsendül elég sokszor, Balázs, te magad is nótázol, hogy Áfrin választotta ki ezeket a dalokat, hogy hogyan működik ez?
Hát például van egy, amivel kezdődik a második felvonás, hát mentem be egy próbára, és ő így a Spotify-on így hallgatta a magyar dalokat. Azt passzom, hogy mondtam, hogy mondom, ez jó, ezt én sem hallottam, és az nem is annyira ismert például. Mondta, hogy jó, majd meglátja, és az akkor úgy bekerült. a nótát, amit éneklünk, azt nem azt hiszem, hanem biztos Fruzsina ajánlotta ezt a...
Szabó Fruzsina.
Igen, mert ő elég nagy népzenei repertoárral rendelkezik, vagy nagyon ismeri a... Ezt a Nincsen páros csillagról beszélek.
Hát nyilván a zenei világa, illetve az akusztikai világa ennek az előadásnak, ez nagyon fontos, hiszen olyan hangulatokat idéz, és úgy segíti az előadást, hogy ez, ugye, mert ez, ha arra gondolunk, hogy ez a szöveg nem annyira dramatikus, mint ahogy megszoktuk, hogy a hagyományos értelemben, hogy a dráma az egy vörös vonal, és akkor arra felfűzve egy egész bonyolult rendszer áll össze. Itt egy inkább egy lírai, egy narratív szöveg került színpadra.
Szinte, mint a regényt hallgatnál.
Mintha így van. Tehát sokszor ilyen tautológikus módon megjelennek a szövegben is, és képi, tehát eseményben is megjelenik a történet, a mikrotörténetek. Tehát nagy szükség van mindenre, ami a színházban adódhat, tehát úgy képi világra, mert ez mind csak erősítheti a... Nem, mintha más előadásokban nem volna, de valahogy itt most hiányzik az erős szituáció, amitől a néző esetleg odaragad.
Igen, Afrim talán így a legtotálisabb rendező, akit ismerek, mert a zenéhez is nagyon ért,
a képzőművészethez
és ugye az íráshoz is. És a képzőművészeten keresztül a fényezés, a világítás az nagyon nagy erősség.
Látszik is az
előadásban. Filmet is néztetek, a vetítések sora is nagyon tudta erősíteni egyébként az előadást.
Hát meg egymást, ilyen hömpölygő módon, ha jól belehallgatunk az akusztikai rétegébe a dolognak, mit tudom, elkezdődik egy hangzavar valamikor. Például a te bejöveteled is egy nagyon okosan felállított, megszerkesztett, úgy hozza be a színpadra, úgy hozza be a múltat, és egy nagyon erős mozzanat révén, de már korábban elhinti ennek a megjelenésnek valahogy az írmagját is, egy a ház körül ott építkezés zajlik, és ott a betontörő dübörög,
de már
több percen légkalapás dübörög hosszú percekkel azelőtt, és akkor ez a dübörgés felnő, és ebből a dübörgésből születik meg a
fegyverropogás,
születik meg a nagy emlék.
Megkérdezted azt, hogy mi miért nem aludtunk? Hát mert olyan kérdéseket feszeget az előadás, amelyekben mindenki egy kicsit megtalálhatja magát. Tehát ez a fajta egyetemesség, amit te is mondasz, hogy minden benne van. Tehát hogyha a magány kérdését vesszük, hogyha az ágyhoz kötöttség, hogyha a korok közötti utazás, hogyha az időtlenség, vagy éppen az idő, a jelen, múlt, a jövő, a szakma, a sorsok. Tehát hogy igazából nincs olyan téma, amelyet négy órában valahogy ne közelített volna meg. A halál, tehát hogy minden ott van, élet-halál, hát hányszor játszik ugye ezzel a hasonlattal, hogy minek a tükrében kell mit nézni, hogy hát
talán nem a talán halállal magunk, van. Vagy talán a magunkra lelés mintázatát itt mert az élet nem csak arról szól, hogy ez most egy kritika, az élet nem csak arról szól, hogy jól szétesett életek hogyan nem képesek integrálódni valamilyen jó élet reményében, vagy jó élet terébe, de szerintem hiányzik egy picit az a lehetőség is, hogy azért van élet mindezek mellett, és jó élet is van, tehát hogy... Na, ezt nem, én nem találtam meg.
Hát mondjuk a Misi végülis író lesz, és valamilyen fél...
Igen. És megtalálja a családját, vagy a fonalakat legalábbis.
És mindeközben teljesen érthető és érezhető a történet, azért ezt is mondjuk el, hogy nehogy az legyen a most hallgatóinkban, hogy biztosan nem érthető, mert hogy tele van szimbólumokkal és mindenféle magyarázhatatlan rendszerekkel, de ez nem történik meg. Minden perce érthető és érezhető, és olyan hétköznapi beszélgetésekben ütközik vele egy-egy mondatba a néző, hogy aztán viszi tovább. Balázs, te mondod azt a donkanyari áldozatok kapcsán, hogy rólunk is írtak könyvet, aztán mire mentünk vele, igen, ugye? Kire is hogyan emlékeznek?
Igen, egyre remélem nem. Nem is akarok ilyet mondani. Azt akartam mondani, hogy aktuális, de nem mondom inkább.
De hát pont mielőtt megérkeztél volna, ezt én elmondtam, hogy tulajdonképpen attól válik valami ma is nézhetővé. Tehát ez a nosztalgia pont attól válik ma is érvényessé, hogy ez, amire ott, amivel akkor foglalkoztunk, és ami akkor szépnek tűnhet, vagy maga ez a múltbeli felvetésekkel találkozni ma is, ez egy ilyen ilyen azért is aktuális, hiszen jelen vannak ezek a problémák.
Hmm. És sehogy sem akarunk tanulni belőle, ugye? Bárhogyan is szemtanúvá tesz a színházművészet, a filmművészet, az irodalom, sosem akarunk tanulni a saját hibáinkból.
Reméljük, hogy nem teljesen így van.